Urunk, kihez mehetnénk máshoz, hiszen örök életnek beszéde van te nálad, és mi hisszük és tudjuk, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Amen. A heti Zsoltár igét olvasom, a 126. Zsoltárt. Az Úr nagy tetteinek dicsérete, zarándokének. Mikor jóra fordította Sion sorsát az Úr, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt szánk nevetéssel, és örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek, hatalmas dolgot tett ezekkel az Úr. Hatalmas dolgot tett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordíts jóra sorsunkat, Uram, a dévidéki kiszáradt patakmedvekhez hasonlóan. Akik könnyezve vetettek, újjongva arassanak. Aki sírva indul, mikor vetőmagját viszi, újjongva érkezzék, ha kívéit hozza. Ez egy zarándokének, és sokszor lehet olvasni. Most egy zarándokúton voltunk Izraelben, akkor különösképpen átéltünk ilyen élményeket, mint a zsoltáros is. És egy picit az adventünk is ilyen, hogy zarándoklunk napról napra, amíg eljön a karácsony, sokszor fárasztó napokon, sokszor örömteribb napokon keresztül. Az advent ezen a zsoltáron keresztül arról szól, maga a zsoltár is, hogy mit cselekszik Isten, és nem pedig azt, hogy mit cselekszünk mi. Régóta nem olvastam újságot, most éppen szombaton megvettem a Magyar Nemzetet, és volt egy cikk, hogy mennyi mindent cselekszik az ember, milyen szörnyű dolgokat ellopnak, ilyen a betlehemes, kiállított betlehemes szobrokat, és leírt, hogy mi mindent cselekszik az ember, és remélő, hogy nem ilyen lesz az advent. Nekünk az a lehetőségünk, hogy arra figyeljünk, hogy mit is cselekszik az Úr, nem azt, hogy mit az ember. És ebben a zsoltárban nagyon hangsúlyos, ami a legközpontibb üzenete, hogy mit is tesz Isten, hatalmas dolgot tesz velünk az Úr. És először úgy olvassuk a zsoltár, hogy először a kívülállók mondják, hogy mit is cselekedett ezekkel az Úr. És aztán lesz belső bizonyságtétele is az, hogy Isten mit cselekszik velünk. Milyen jó lenne, ha rólunk is, mint egyházról, elsősorban a kívülállók mondanák azt, hogy milyen nagy dolgokat tesz ezekkel az Úr, és utána magunk is megerősítenénk, hogy igen, milyen nagy dolgot tett velünk az Úr. Hát mit is cselekedett Isten? Az ugye a fogság környékén született, talán a fogságban, fogság után ez a zsoltár, és érdekesen írja le, az elején azt mondja, hogy jóra fordította a Sion sorsát az Úr, megszabadított újra a fogságból, és aztán tovább is vezet ez a zsoltár, azt mondja, hogy fordítsd aztán még jóra azoknak a sorsát, akiknek nem fordult jóra, vagy pedig ott maradtak a fogságban. És tudjuk jól, hogy Isten szabadításáról beszél, nagyon fontos ez a szókapcsolat, hogy jóra fordítani, annyira meghatározó ennek a zsoltárnak, hiszen múlt időben is azt mondja, hogy jóra fordította sorsunkat az Úr, és ez a könyörgésnek a tárgya is. És olyan szép ez a szó, sokféleképpen lehet fordítani, megfordítani, helyreállítani, visszafordítani, jóra fordítani. Valahol a kereszténységnek ez a lényege, hogy Isten sorsfordító Isten, és a rossz sorsból, a bűnből is meg tud bennünket fordítani. Nekünk reformátusoknak meg különösen fontos, hogy Isten helyreállít, visszaállítja az eredeti állapotot. És jól tudjuk, hogy Izraelnek a nagy tapasztalása végig megy egész életükön, az sorsukon maga a fogság. Igazán az egyiptomi fogság után lesznek néppé. Isten már elhívja korábban Ábrahámban, kiválasztja őket, de igazán aztán a pusztai vándorlás során, a törvényadás után lesz, és honfoglalás után egységes néppé. És aztán tudjuk a többi történetét az ütfő vonalnak, hogy a fogság egy újabb nagy traumát jelent számukra, amikor szétszóródik a világban a zsidóság. És a legnagyobb élményük lesz, amikor újra vissza lehet térni Jeruzsálembe, de nem is tér vissza mindenki. És a további történelmet is tudjuk, a 20. században újra a fogság, a halál élményével találkoznak a zsidók. Most, amikor a Yad Vashem múzeumban voltunk, volt egy megdöbbentő rész, ahol még én se jártam, nagy sziklák vannak kifaragva, hatalmas hőtömbök, és azok a településeknek a nevei vannak minden országból ugyanazon a nyelven, ahonnan elvittek zsidókat, és Magyarországon is van legalább 100 település, úgy megdöbbentő volt csak olvasni a neveket, hogy honnan is voltak, például Seregiesről én is származtam, vagy gyerekkoromban voltam. A fogságból való szabadulás, tehát élmény mindig újra, amikor megszabadít Isten valamitől, és mi jól tudjuk keresztények azt, hogy lelki értelemben ugyanilyen nagy szabadítás az, amikor Isten a bűnből szabadít ki, amikor megkötözöttségeket fordít át, és mi úgy Krisztus után úgy beszélünk már a fogságról, mint akik a bűnből való szabadulást átélhetik és megélhetik. A fogság az alapállapot, és Isten jóra fordítja a mi sorsunkat. És így érkezünk meg eddig a nagyon szép képig, amikor mint sokat szoktak használni, akik könnyezzel vetnek, azok majd újonva aratnak. Sokan úgy szokták elmondani, akár egyházi körökben is, hogy hát igen, vannak magvető típusú lelkészek, és vannak arató lelkészek. Itt ebben a Zsoltárban ez a két folyamat az egy folyamatnak a része, nem választja el egymástól a kettőt, hanem azt mondja, hogy igen, van egy vető időszak, és van egy aratásra kijelölt időszak. Nem egy időbeni egymás utániságra utal csupán, hanem arra, hogy ennek egy folyamatnak a része. Hogy lehet az életben keserv, lehet nyomorúság, lehet fogság, lehet gyalázat, lehet üldözés, de eljön a szabadítás is, amikor akik sírva vetik a magot, azok örömmel aratják. Izraelben mondott egy példát az idegenvezető, hogy amikor Izrael állama újra alakult, akkor ezek a nagyon naív, lelkes cionisták mentek haza, akik megérték, hogy az a szent föld, és próbáltak ott a követ között mezőgazdaságot létrehozni, és hát nem sikerült. Nagyon sokan meghaltak, belehaltak, sok gyerek halt, meg sok gyereksírt találtak, és nem értettek hozzá. És akkor egy báró finanszírozta meg az ő ösztöndíjaikat, amikor Európába és szert a világba szétmentek, mezőgazdaságot tanultak, és már a század elején aztán olyan kis településeket, gazdaságokat, kibucokat hoztak létre, ami máig is élteti igazán Izraelnek a gazdaságát. És az a kép jutott eszembe, hogy sokszor a kezdet az ilyen nagyon keserves, könnyekkel teli nem megy, és az aratás pedig, amikor beérik a gyümölcs, akkor pedig igazán beérhet. És így vagyunk talán a saját életünkkel is, hogy ha vannak ilyen periódusok az életünkben, amikor inkább a nyomorúságot, a gyászt, a fogságot, az üldözést éljük át, akkor is legyünk tisztában azzal, hogy elkezdődik ezzel együtt a felemelkedés, a felmagasztalás, hiszen azt mondja az ige, hogy aki sírva indul, amikor a vetőmagját viszi, újongva érkezik. És egy újabb párhuzam, azt is elmondta az idegenvezető, hogy nagyon sokáig nem esik az eső, sokszor hónapokig. Ezt el sem tudjuk képzelni, bár most az utóbbi időben állunk is sokáig nem esett, és ott viszont életet jelent, hogy a délvidéki patakok megtelnek-e vízzel, vagy pedig nem. És éppen tegnap előtt beszéltem Ági nénivel Gyimesbe, akik szintén elmondta szomorúan, hogy nem esett az eső. Ha durván mondjuk, akkor körülbelül azóta, mióta ott voltunk, és kiszáradtak a kutak igazán, és nem tudták az őszivetést elvégezni. És ez egy nagyon szomorú kép, hogy mi ezt Budapesten nem érezzük, hogy ez mennyire létfontosságú dolog, hogy valaki el tudja vetni a vetőmagot, vagy nem. Csak reménységünk, hogy megérkezik egyszer az áldás, hogy Izraelben is hívják az esőt, és aztán lehet termés, és lehet élet, és lehet kenyér. A római levél írja le ezt még szebben, valahogy erre a Zsoltára reagálva és egészen újszövetségi köntösbe öltöztetve, így fogalmazza Pál apostol, mert azt tartom, hogy a jelen szenvedései nem hasonlíthatóak ahhoz a dicsőséghez, amely láthatóvá lesz rajtunk. valahol ez a, ennek a képe, hogy aki sírva indul, az vigadva arat. Az újszövetségi képpel ezzel lehet igazán lefedni, hogy sokféle szenvedés, nyomorúság látszik ebben a világban. Olyan szépen írja Pál, hogy de ahhoz a dicsőséghez, ami majd egyszer vár bennünket, ami láthatóvá lesz rajtunk, az nem is hasonlítható ehhez a szenvedéshez. Nem tudjuk elképzelni, milyen lesz majd egyszer az Istennél lenni, de azt tudjuk, hogy nagy dicsőség és újongva érkezik, aki a képeit hozza, fogalmaz a Zsoltár. És így érkezünk meg Adventhez is. Én kívánom mindenkinek ilyen adventje legyen, hogyha sírás is van az életében, akkor kövesse az újongás, hogyha a szomorúsággal, fáradtsággal is vagyunk most jelen a hétköznapokban, adja meg Isten az ünnepet számunkra. És olyan jó rezonált számomra ez a Zsoltár a Mária énekével, a Magnificattal, amikor énekeltem rádai kórusos koromban, olyan szépen fogalmazza, hogy nagy dolgokat tett az Úr, nagy dolgokat tett az Úr. És ugyanezt mondja az a Zsoltár, hogy hatalmas dolgokat cselekszik Isten. Mária, a kis lány, még éppen az élet küszöbén, kezdetén már átéli azt, hogy Isten valami egészen nagy dolgot készít Jézus Krisztussal kapcsolatban, és megéli és megénekli valahol ebben Zsoltárral párhuzamosan. És az árókép lehet az, amit Betlehemben éltünk át, furcsa Jeruzsálemből, a zsúfolt világvárosból kimenni egy kis palesztin településre, kőfallal van körülvéve, úgy egész furcsa érzés bemenni. De valahogy azt írja át az ember, hogyha valahova érdemes lett volna Jézusnak, mint királynak, mint Isten fiának megszületni, az Jeruzsálem, a város, mindennek a feje, a templom, a kultusszal, és Istennek ez a terve, hogy egy picike, szinte jelentéktelen kisvárosban, nem messze Jeruzsálemtől, egy pár kilométerre születik meg a megváltó, és mondtam is ott a többieknek, hogyha van eredeti helyszín valahol Izraelben még, akkor ez a betlehemi mező, ahol nincs más, mint az, ami akkor volt, barlangok járkálnak az emberek. Valaki éppen meglátott egy teve karavánt jönni a hegyből, úgyhogy ez egy egész jelképes üzenetté vált számunkra. És Istennek ez a munkája, hogy ő nem mindig abban cselekszik, amit mi gondolunk hatalmasnak, nagynak, hanem az ő cselekedeté hatalmasak, és ő nem feltétlenül a fővárosba jön, hanem vidékre, a kis helyekre is, és meglátogatja a szegényeket, és ahogy Mária átéli ezt a felmagasztalást, úgy átélhetjük mi is. Legyen ilyen adventünk, én is szívből mindenkinek ezt kívánom. Isten nagy dolgokat cselekszik velünk, nagy dolgokat tett velünk az Úr, és tesz velünk az Úr. Amen.